A mi segítségünk és ünnepi istentiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és szeretettel jelzem, hogy itt két üres pacsort is van legelől. Nyugodtan előre lehet jönni, és ezeket a helyeket foglaljuk el. A kezdő énekünk a 485. dicséret, a 485. dicséretünknek mind az öt versét énekeljük. Ha valaki később is érkezik, nyugodtan előre lehet jönni, és le lehet ide ülni. A 485. énekünk első verse, Jézus Krisztus szép fényes hajnal. Húsvét ünnepének második napján Isten igéjére figyeljünk, ahogy megvan írva a János evangéliuma szerint. A János evangéliumának a 20. részéből a 24-től a 29-ig terjedő verseket olvasom. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor Jézus megjelent. A többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjaimmal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt a középen, és ezt mondta nekik: békesség nektek. Azután így szólt Tamáshoz: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt: én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Kegyelem Istene, tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, jöjjetek fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked az ünnepnek ezt a második napját, hogy többszörösen is ünnepelhetünk, itt lehetünk te előtted, az első húsvét csodájára tekinthetünk, Ugyanakkor itt vannak azok is, akik bizonysággal állnak meg te előtted, hogy elmondják, hogy úgy érzik, hozzád tartoznak. Nagy csodák ezek az életünkben, amelyekben felismerések születnek, és mégis olyan nehezen történnek meg az életünkben. Talán éppen azért, amiért Tamás is kételkedett. Sok mindent nem lehet más szavára elfogadni. Sok mindent meg kell tapasztalni. Talán éppen a tapasztalatok hoztak minket erre a helyre is. Annak a tapasztalata, hogy nem is olyan könnyű az élet, hogy megfáradunk az útján, hogy vannak kudarcaink benne, hogy vannak más elképzeléseink, és vannak egészen más, hogy megvalósult valóságok. Ezekkel szeretnénk ideállni, és nézd el nekünk, hogyha egy kicsit hitetlenek is vagyunk. Ha valamit mi is szeretnénk magunknak kérni abból a bizonyosságból, amit megtehetett Tamás is. Kérünk, hogy add a te lelkedet, add a te üzenetedet, hogy mindezt érteni tudjuk, mindezt elfogadni tudjuk tőled, és kérünk, hogy így készíts bennünket arra az életre, amelyben valóban boldoggá szeretnél tenni minket. Légy itt közöttünk, és hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk együtt a 445. dicséretünknek az első versével. 445. dicséretünk első verse, szólsz hozzám, Istenem. Isten tiszteletünk alapigéjét a János evangéliumának a 20. részéből újraolvasom, a 25. versből. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. Foglaljuk el a helyünket. Kedves ünneplő gyülekezet, azt hiszem, hogy mindannyian ismerjük azt az emberi hozzáállást és magatartást, ahol egy-egy emberi életcselekedetből valakinek az életén egy-egy címke lesz. Egy-egy olyan címke, amellyel úgy beazonosítjuk őt, amely a vele való kapcsolatunkból, a vele való találkozásunkból, beszélgetésekből talán úgy bennünk megmarad. Egy-egy kifejezés, egy-egy szó, egy-egy tulajdonság. Tamásra ráragadt a hitetlenkedő, vagy a kételkedő címke, és nyilván valamiféle oka van ennek. Tamás az a tanítvány, aki nincs együtt a többiekkel, amikor az első húsvét estéjén ők együtt bezárkózva egy szobába, együtt vannak, gondolkodnak, talán egy kicsit nosztalgiáznak, és ő hiányzik közülük. És talán ennek a hiánynak, vagy hiányzásnak lesz aztán az a következménye, hogy neki külön, egyedül kell bejárni azt az utat, amit a többiek talán egymást támogatva, egy kicsit egymást segítve és bátorítva együtt tehettek meg. Tamás egy nagyon egyszerű tanítvány. Én nagyon szeretem őt, pont azért, mert mindent, ami bonyolult az életben, nagyon le tud egyszerűsíteni. Persze vannak olyan emberek ma is, akik ilyen egyszerűen gondolkoznak, és azt mondjuk rájuk, hogy ők naivak. Ők nem látják az életnek a bonyolultságát, de mi annyira bele tudunk gabajodni, hogy aztán mi magunk se tudunk kijönni belőle. Tamásról nagyon kevés történetet tartott meg a Szentírás. Kettőt szeretnék kiemelni, az egyik, amikor Jézus azt mondja, hogy nekem föl kell mennem Jeruzsálembe, és ott engem el fognak fogni, és meg fognak ölni, mert keresztre feszítenek, akkor a többi tanítvány azt mondja, hogy jaj, akkor ne menjünk oda. És erre megszólal Tamás, hogy jó, menjünk el, mi is meghalunk veled. Hihetetlenül egyszerű. A mester amerre megy, megyek én is. Nem gondolkozik sokat rajta, nem kérdezi meg, hogy de ott azért ez hogy fog történni, vagy azért ez fájni fog, hanem azt mondja, hogy hát ha a mester mondta, menni kell. A másik történet is hasonlóan egyszerű. Jézus nagyon komolyan, mélyen a tanítványok szemébe néz, és azt mondja, elmegyek, tudjátok az utat, hogy hova megyek. És erre megszólal Tamás, ne haragudj, nem tudom. Fogalmam sincs, nem tudom, hova mész. És Tamás nagyon őszinte, ebben az egyszerűségében nagyon őszinte, mert felmeri tenni azokat a kérdéseket, amiket sokan nem mernének feltenni. Talán a gyülekezetben, itt, akik itt vagyunk, mi is vannak olyan élethelyzetek, amikor nem merünk kérdezni. Mert ha kérdeznék, és jönne rá egy felelet, amit talán le is fedni a valóságot, az rémisztő lenne, az nagyon nehéz lenne. Tamás kérdez. És valószínűleg ebből a kérdéséből születik meg az ő csodája is, és ezt szeretném valahol az ő életén keresztül most mindenki elé odahozni, hogy nem is annyira különbözik ő tőlünk. Hogy az életéből nagyon szép üzeneteket meg lehet fogalmazni, ami kell nekünk. A történet tehát arról szól, hogy Tamás nincs ott, és a többiek utólag viszik a híradást. Itt volt Jézus, mi láttuk őt, feltámadt. És erre Tamás azt mondja, nem hiszem. Szeretem a Bibliát azért is, mert a Biblia ezt is lemeri írni. Hogy valaki azt mondja, hogy ne haragudj, én ezt nem hiszem. Persze itt nem Jézusnak a teljes elutasításáról van szó. És nem is a hitnek a teljes elutasításáról, vagy az, hogy én nem tudok hinni már Istenben. Hanem inkább arról van szó, hogy valahogy az, amit ti mondotok, még ha meg is állja ebben a világban a maga valóságát, ha ez igaz is, nekem ebből több kell. Többet akarok megérteni belőle, többet akarok tapasztalni is belőle. 10 az egy ellen vannak. 10 azt állítják, hogy láttuk, és van, és egyedül vagy azzal, hogy te azt mondod, hogy nem láttad, és ezért nem hiszed el. De meg tudom érteni Tamásnak a gondolatmenetét is, ahol ő a tényt magát el tudja fogadni, de ez neki kevés ahhoz, hogy ráépítse az életét. És ez így egy őszinte dolog. A hitemet nem tudom ráépíteni a ti szavatokra, ne haragudjatok. Most itt vannak a konfirmandusok is, azok a felnőttek, akik valamit már megéreztek abból, hogy az Isten munkálkodik ebben a világban. És én nagyon remélem, hogy nem egyszerűen az én egyszerű szavaimra akarnak ráépíteni valamit, mert nem fog megállni. És valószínűleg a gyülekezetben is sokan tapasztalták már annak a valóságát, hogy az, amit a másik mond, az tetszik nekem, az igaz lehet. Olyan jó az ő imádságát hallani, vagy olyan jó, hogy ő ezt így fogja fel. De én nem építhetem rá a hitemet az ő életére. Nekem saját bizonyosság kell. Ezért lehet egymást irigyelni, meg lehet egy kicsit olyan sóvárokban nézni, hogy odáig szeretnék én is eljutni, de igaza van valahol Tamásnak, saját hit kell, saját. Nem tudok a tiédből élni. Nagyon sokszor megpróbáljuk, és nem csak a hittel kapcsolatban igaz ez, hogy megpróbálunk abból élni, ami a másiknak van, és nekem nincs. Megpróbálok a másik szeretetéből élni, mert szeretetéhes emberek vagyunk. Megpróbálunk a másik békességére hagyatkozni. Tele vagyunk nyugtalansággal, feszültséggel, és annyira jó érzés néha egy olyan ember mellé leülni, aki mindent olyan tisztán és egyszerűen tényleg lát, és úgy árad belőle az a békesség, amire nekem is szükségem van. Vagy olyan jó néha a másik erejéből élni, hogy én nekem ez nem megy, és majd ő jön, és valahogy segít. vagy jó a másik reménységéből táplálkozni. De azért ezek tudjuk, hogy nem kifogyhatatlan dolgok. Jézus nem véletlenül állítja önmagát, és mindig oda elénk, és mondja azt, hogy az olyan jó dolog, amikor úgy kölcsönösen adunk mi egymásnak. Mi van akkor, ha valakinek valamelyik elfogy? És vajon a hitemet tényleg tudom-e úgy adni a másiknak, hogy abból neki is legyen elegendő arra, amire szükségeltetik? Vajon ez ilyen átadható dolog-e, és vajon arra mit lehet fölépíteni? Sokan ma is élnek mások hitéből, ezt sem tagadjuk el. Megvan az egyházunknak is a maga hagyománya. A húsvéthoz kapcsoló hagyományok is, a nagypéntekhez kapcsoló hagyományok, a karácsonyhoz kapcsolódó hagyományok, ahol az ember úgy érzi, hogy neki mennie kell, mert a nagyszülei is mentek, mert a szülei is mentek, és volt nekik egy hitük, és úgy érzem, hogy kötelességem én ezt a hitet magamban is táplálni és továbbvinni. El lehetne talán azt is árulni, hogy a jelenlévők közül nem mindenki a református egyház keretein belül keresztelkedett. És utána kezdte keresni azt az utat, hogy most melyik az, ez egy nagyon rossz megfogalmazás, de most tessenek jól érteni, melyik az a hit, amit magamra nézve el tudok fogadni, ami az enyém lehet. És van olyan, hogy a társam hite miatt vagyok itt, van olyan, hogy valahol a szülő hite miatt van itt a gyermek, vagy talán éppen megfordul, mert a gyermekem oda jár, és néha megfog engem, és elvisz, és én is ott kell legyek. Ezek jó dolgok. Azt hiszem, hogy ezekből tud hit születni. De Tamásnak igaza van. Nekem a saját kell. És erre megszületik az a merész kijelentés, amit egy picit irigyelünk tőle, de nem mernénk soha elmondani. Én szeretném az ujjaimat a kezek szegének a helyére betenni. Én szeretném megérinteni a sebeit. Én szeretnék az oldalához érni. És hogyha ezt megtettem, és én ezt megtapasztaltam, akkor az nekem elég lesz. Akkor én hinni fogok. Tamás megint a valóságból indul ki. És ennek a megközelítése megint csak megérintett engem. Ha valaki meghalt, és utána feltámadt, és utána elém áll, és azt mondja, hogy itt vagyok, higgyél bennem, akkor annak hordoznia kell azokat a jeleket és jegyeket, amelyek hozzátartoznak az eddigi életéhez. Tehát meg kell legyenek a sebhelyek. Ha hinni akarok, ezek kellenek. Hit sebhelyek nélkül az nem az igazi. Az nem a valós. Az valami megidealizált valóság lehet, és amikor én nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy a Bibliának nagyon szép tanítása van, hogy az ember hogyan is támad fel erre az új életre. Hogy az Isten hogyan is ad neki egy dicsőséges testet. De ha az valami megidealizált valóság, amiben az én személyes vonatkozásom nincs benne, és nincs benne az a személyes valóm, amivel én megharcoltam ezt az utat, hogy Istennel találkozzak, hogy hinni tudjak benne, akkor az már nem én lennék. Ez ugyanígy van Jézusnál is. És Tamás azt mondja, hogy azok a sebek ott kell legyenek. Nem kér többet, mint a többi tanítvány kapott. Ha valaki egy kicsit előrébb olvas, akkor az előző találkozás, ahol ő hiányzott, pont arról szólt, hogy megállt Jézus a középen, és megmutatta a kezeit, és megmutatta az oldalát. Megkapták ezt a többiek is. Ő ugyan nem volt ott, ezért most neki külön ezt kérvényeznie kell. Amikor azonban ezt kéri, akkor azért benne van a saját élete is. Úgy találkozni Jézussal, hogy nem volt csalódásom. Úgy találkozni, hogy nekem nincsenek sebeim. Hogy nem volt az az érzés bennem soha, hogy én annyira egyedül vagyok abban a világban, ahol több milliárd ember él. Az egy furcsa dolog lenne. Tényleg nem kell ahhoz egy olyan megpróbált élet, hogy én rájöjjek arra, hogy nekem kire van szükségem. És ő csak ennyit fogalmaz meg, megint csak az egyszerűségével, megint csak a tapasztalati mi voltjával. Hát erről szól az én életem is, és ha én azt a saját életemet összekapcsolom az Istenével, akkor ott is akarom látni ennek az életnek a valóságát. És megint csak szeretném a Bibliát azért felemlíteni, mert számomra, még egyszer mondom, nagy üzenete, hogy nagyon valóságos emberek vannak benne. Olyan valóságos emberek, mint akik meg tudják tagadni a mestert egy szorító pillanatban. Olyan valóságos emberek, akik el tudják árulni. Olyan valóságos emberek, akik nem hisznek el mindent egy első szóra. Olyan valóságos emberek, akik tudják, hogy milyen megállni egy sír mellett, és sírni azért, mert valaki meghalt. Olyan valóságos emberek, akik voltak betegek, és tudják, hogy milyen az, hogy fekszem egy ágyon, és semmimet nem tudom megmozdítani, és utána fölkelek arról az ágyról, és elkezdem újra az életemet felépíteni. Ez a valóság. És hogyha mi hirdetjük ezt a valóságot a húsvét ünnepében, akkor arról teszünk bizonyságot, hogy ezek a csodák megvannak most is. És akkor jön a jelenet újra. Mintha Jézus visszamenne a kezdetekhez, újból, mintha az az első este lenne, megvannak a zárt ajtók, Jézus megjelenik, megvan a köszöntés, békesség nektek, megjelenik Jézus, és szól Tamáshoz, és mondja, na, akkor jöhet. Jöhetsz, és tapasztald meg azt, amit akartál. És erre megszólal Tamás, és azt mondja, hogy én Uram és én Istenem. Elég. Ennyi elég volt. A küzdelemből, a hitetlenségből, az odafigyelésből, az oda nem figyelésből. Most megtaláltam a helyemet. És akkor elhangzik egy nagyon szép mondat még, és ezzel szeretném én is majd befejezni. Azt mondja Jézus, mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Tamás, még egy dolgot meg kell tanulnod. És ez a dolog az, hogy fárasztó mindig a kételkedés. Fárasztó mindig a bizonyság keresés. Néha kell, hogy eljussak oda, ahonnan utána már a bizalmammal tudok meríteni. Borzasztó lenne az életünk, hogyha minden pillanatban megkérdőjeleznénk, akár egymásnak a szavait is, egymásnak a szeretetét is. Ha a házasságok arról szólnának, hogy minden nap nyaggatnánk egymást, hogy ugye szeretsz-e még engem. Megvolt a megbizonyosodás, és utána jön a boldogságnak az az ideje, amikor elfogadok. Amikor azt mondom, hogy én az Isten kezéből ezt eddig megkaptam, és mindazt, amit nem tudok előre az életemből, mindazt, amit nem tudok kiszámítani, mindazt, amit fárasztó lenne állandóan kutatnom, azt oda teszem az Isten kezébe, és én boldog ember leszek. Mert lesz egy olyan békességem, amely arról szól, hogy az Isten tudja, hogy nekem mire van szükségem, és azt időről időre mindig meg is fogja adni. Tehát Tamásnak egy olyan kettős példáját szerettem volna ma idehozni. Az egyik az út Jézusig, ahol lehet kételkedni, ahol lehet kérdéseket feltenni, ahol lehet bizonyságot szerezni, és utána azt mondja Jézus, hogy akarsz-e boldog ember lenni, ettől is boldogabb. Már ez is egy nagyszerű állapot. Az arról szól, hogy nem látsz és hiszel, hogy az Isten ott van, hogy az Isten segít, hogy az Isten rendezi a lépteinket, hogy megtartja számunkra azokat, akik fontosak, akik nekünk kellenek. És ott tart bennünket is maga mellett. Csendesedjünk el, és kérjük imádságban az Istentől, hogy ennek a békességét adja meg nekünk, akár éppen ebben a húsvétban, ennek az ünnepnek a napján. Jöjjetek fennállva, együtt is imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, olyan szép a húsvétnak az ünnepe, minden üzenetével és tartalmával együtt. Olyan csodálatos dolog, hogy ebben a világban megtörténik a legnagyobb csoda, hogy az elmúlás felett hatalmat vesz az élet. És talán éppen ennek a gondolata vonz bennünket, hogy keressünk egy múlandó életből valami olyasmit, ami örökkévaló. De kell saját húsvét, valami olyan sajátos üzenet, sajátos tartalom, és egy olyan találkozás, amely úgy megragad és odaköt bennünket te hozzád. Annyira tudjuk irigyelni azokat, akiknek van ilyen, akik tudnak miben hinni. És mi is kérdezünk, és szeretnénk olyan őszinték lenni, mint az egykori tanítvány. És szeretnénk olyan megtapasztalásokat is, amelyekből utána boldog élet születik. Nem azért, mert minden egyszeribe a helyére kerül. Nem azért, mert ettől kezdve minden beteg meggyógyul. Nem azért, mert nem kell megállni akár a temetőben, vagy emlékezni olyanokra, akik már nincsenek, hanem azért, mert tudjuk, hogy minden a te atyai kezedből jön, a megtartás is, az útmutatás is, a vigasztalás is. Köszönjük Istenünk, hogy ezt az üzenetet újra elénk hoztad, ebben mi újból belekapaszkodhatunk, és ebből várhatjuk a saját életünknek is a megújulását. Hiszen azért vagyunk itt, hogy mindazt, ami hiányos bennünk, te magad tölts ki a magad teljességével. Így imádkozunk ma is betegeinkért, de imádkozunk azokért is, akik emlékeznek, akiknek ez az ünnepkör mindig a régmúltba vezet vissza az övéikhez, adj nekik is csendességet és békességet. És ezért a világért is imádkozunk, hadd tudja beragyogni az üres sírnak a világossága, és ez a világosság tudjon életeket formálni, és a világot is változtatni. Kérünk, hogy így áld meg továbbra is az életünket, irgalmasságot szerint. Amen. Közösen mondjuk el azt az imádságot, amelyet Jézus tanított nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra. Szeretném hirdetni a jelenlévőknek, hogy a hónap első hétfőjén, ami a mai napra esik, szoktuk tartani a dolgozók bibliaóráját a gyülekezeti házunkban este 7 órakor. Az ünnepnap miatt most egy hét csúszással a következő hétfőn fogjuk tartani, tehát jövő hétfőn este 7 órakor, következő vasárnap még ezt hirdetni fogom. Örömmel hirdettem a gyülekezetben, hogy 5 felnőtt tesz vallást hitéről a konfirmációban, így az ünnep másodnapján, illetve az egyikük most kéri számára a keresztség kiszolgáltatását is. Legyünk imádságos résztvevői ennek az ünnepi alkalomnak, kérjük az Istent, hogy mindaz, amit bennük eddig kimunkált, léphessen a növekedés útjára, és úgy lehessenek Jézus követői. Hirdetem azt is, hogy megterítettük az ünnep másodnapján is az úrasztalát. Nem csak a konfirmandusok járhatnak ide az asztalhoz, hanem azok is, akik így szeretnék az ünnepüket megtölteni azzal a tartalommal is, mely az Isten kegyelméből, irgalmasságából való. Szeretném hirdetni, amit már többször tettem az elmúlt alkalmakkor, hogy április 24 és 26 között gyülekezeti hétvégét tartunk Mátraházán. Szeretettel várunk erre jelentkezéseket még, bármely gyülekezeti tag jelentkezhet, ha valaki úgy érzi, hogy szívesen hozná házastársát, esetleg a közösségbe ő viszont nem annyira kapcsolódott be, nyugodtan megteheti. Ez egy kötetlen, együtt töltött idő lesz, nyilván lesznek bibliaóráink is, de kirándulások, beszélgetések, egymással való ismerkedés. Aki úgy érzi, hogy erre szívesen jelentkezne még, nálam megteheti. Még egy kicsit profánabb hirdetést is szeretnék elmondani. Valaki az autójába benne hagyta a slusszkulcsot a zárban, hogyha valakinek ezt ismerős és úgy gondolja, hogy haza szeretne jutni, akkor tőlem az istentisztelet után átveheti. Jó, de behoztuk azért, hogy ez ne tűnjön el autóval együtt. Istentiszteletünk e részét fejezzük be a 264. dicséretünk 5. versével, majd ilyenkor az ünnep másodnapján mindig a szózatot szoktuk közösen énekelni. Tehát a 264. dicséretünket énekeljük először, és utána pedig a szózatot. A 264. dicséretünknek az 5. versét keressük, az 5. vers így kezdődik: áldjad az Úr nevét, őt áldja minden én bennem. Thank you. felnőtt keresztség kiszolgáltatására és a konfirmációi bizonyságtételre a 229. dicséretünk első versével készüljünk közösen. 229. dicséretünk első verse, hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves bizonyságtévő felnőttek, egy igét szeretnék olvasni, nem szeretnék még egy ige hirdetést elmondani, de egy olyat, ami úgy közel állt hozzám, és remélem, hogy hozzátok is. A Lukács evangéliumának a 9. részében, a 35. versben ezt fogalmazza meg az egyik tanítvány, az egyik apostol. Mester, jó nekünk itt lennünk. Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy hogyan lehet megfogalmazni hitvallást. Vannak hitvallásaink, komoly teológusok fogalmazták meg, hogy a hitünknek mik az alapjai. Egy hitvallás az, ami elhangzott az ige hirdetésben is, amit Tamás mondott ki, én Uram és én Istenem. Egészen egyszerűen arról szólt ez a hitvallás, hogy te és én összetartozunk. Azt hiszem, hogy többet nem tudunk mi sem elmondani. Ha majd meg tudunk még fogalmazni egy-egy olyan állomást az életünkben, ahol többet is megértettünk ettől, akkor az azt hiszem, hogy az Istennek mindig egy-egy különös kijelentése lesz és csodája. Amit Péter egykor megfogalmazott, az inkább talán egy érzés. Valami olyasmi, hogy ez most így jó. Benne van az a félelem, hogy vajon lesz-e ilyen jó még, vagy lesz-e ilyen jó ezután. De az Isten ad bátorítást, és azt fogja mondani, hogy most rajtam keresztül lesz, mondja, még jobb is lesz. Az idáig vezető út nehéz. Nehéz, mert az embernek sok mindent végig kell gondolni. Benne van a hitetlensége, és benne van a hitetlenségébe belekeveredett hinni akarása is. És aztán vesz az ember egy nagy levegőt, és azt mondja, hogy talán több az, amit az Isten a lelkem mélyén elhintett, vagy elültetett, mint azt, amit most én magamból ki akarok erőszakolni. Hogy nekem most nagyon meg kell felelnem az Isten színe előtt. Nem tudunk megfelelni. Most így mondom, mi öregek sem. Ez jó, hogy én mondom. Az öregek alatt azt értem, akik régebben járhatják talán éppen ezt az utat. Jó nekünk itt lennünk, és azt gondolom, hogyha ezt valaki így ebben a pillanatban érzi, az azt is érzi, vagy azt is magával viszi innen, hogy erre a helyre kell visszavágyódni akkor, hogyha ezt újból érezni akarom. Ha valami miatt nem érzem. Senkit nem szeretnénk magunkhoz láncolni és ide kötni. De valahol a fogadalomtételben is elhangzik, és azt hiszem, hogy a lelkünk is megköveteli, hogy legyen egy olyan hely, ahol az ember azért érzi jól magát, mert más, mint a világ. Más dolgok történnek, másról szól. És onnan tud erőt meríteni, tud segítséget kapni, ott valamit megérthet, megtanulhat azokból a titokzatos dolgokból, amiket az életben mi nem látunk át. Úgyhogy ha ez alatt a kicsit több, mint fél év alatt, és a beszélgetésekben, amelyekben együtt voltunk, és tanulgattunk, és beszélgettünk arról, ami az élet maga, ennyi megmarad, hogy jó volt, jó volt itt lenni, és talán ehhez a naphoz is ez hozzá tud kötődni, akkor a hitvallásaink ebből majd meg fognak születni, sőt, ki fognak bővülni. Egyre több olyan bizonyságtételünk lesz, amely az Isten csodáiról szól. Ezekkel a gondolatokkal készültem én ide, készültünk az ünnepi gyülekezet elé, és így fogjátok megtenni azt a fogadalomtételt, amely nyilván az életeteknek egyik alappontja lehet. Kérem ezért, hogy most közösen álljatok fel, és a fogadalomtételre így készüljetek közösen. Ennek a fogadalomtételnek az első lépésében Enikőt kérném, hogy ő jöjjön ide kicsit közelebb hozzám, mert őt a keresztségben szeretnénk részesíteni, amelyre most már ő maga fog megfelelni, a maga számára kérte, és az Isten így készítette el számára. Tehát Enikő, kérdezlek először most téged. Akarod-e, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadtassál? Feleljed, akarom. Enikő, keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Most pedig mindannyiótokhoz fordulok, és közösen kérem, hogy feleljetek meg a következő kérdésekre, hallható szóval, lelkiismeretetek szerint. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy Jézus Krisztus az egyetlen közben járó Isten és emberek között, és egyedül az ő belé vetett hit által igazulunk meg, ingyen Istennek kegyelméből. Felejétek, hiszem és vallom. Tegyünk vallást a mi hitünkről, most a gyülekezettel közösen együtt elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kérem, a gyülekezet foglalja el a helyét. Ismét hozzátok fordulok. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztusnak igaz követői, református anyaszentegyházunknak holtig hűséges, engedelmes és áldozatra kész tagjai lesztek. Feleljétek, ígérem és fogadom. Így fogadjátok Isten áldását.
Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt, hogy üdítsd meg őket a gonosztól. Amen. Mert tudja a ti mennyei atyátok, hogy mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle.
Mindezek után én pedig, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak, és református anyaszentegyházunknak hivatalos szolgája, kijelentem, hogy mostantól fogva a református anyaszentegyháznak és a mi gyülekezetünknek is tagjai lettetek. És felhatalmazlak titeket arra, hogy az úrvacsorát felvegyétek. A minden kegyelem Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Jézus Krisztusban, tegyen erőssé, álhatatossá és tökéletessé benneteket. Ővé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Foglaljátok el a helyeteket. Közösen készülődjünk ide az úrasztalához, amelyhez először a most bizonyságot tevők fognak járulni. Ők közös kehelyből fogják venni az úrvacsorát, majd ha a helyükre kerültek, akkor természetesen az ünneplő gyülekezet következik. Az úrvacsora osztásra a 392-es számú dicséretünk második versével együtt készülődjünk. 392-es dicséretünk második verse: kihívott minden népből egy lelki népet itt. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson bennünket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek nevére ezért érjen dicséret, dicsőség, örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az ő szent vacsoráját. Elénk adja Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írt első levelében a 11. rész 23. és azt követő verseiben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adok, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, minek utána megvacsorált volna, ezt mondván: e pohár az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer esztitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, míg nem ismét eljön. Hajtsuk meg a fejünket, és csendes imádsággal készüljünk ehhez az asztalhoz. Örökkévaló Istenünk, széppé tudott tenni azokat a találkozásokat, amelyekben őszintén oda tudjuk tenni minden kérdésünket, minden gondolatunkat te eléd. Most nem csak a gondolatainkat tesszük ide, hanem a terheinket is, hogy ez az asztal felszabadítson az új életben való járásra, hogy tudjon nekünk boldogságot adni, hogy mögötte tudjuk hinni annak a valóságát, hogy komolyan veszed az ígéreteidet, velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Mi ezt tapasztaljuk és érezhetjük. Így köszönjük, hogy ennek az asztal közösségnek lehet ez az üzenete. Kérjük, hogy áld meg mindazokat, akik itt lehetnek, akik itt akarják az életüket belőled táplálni. Ami Urunk Jézusért kérünk, könyörülj rajtunk. Amen. A bizonyságtévő fiatal tagjainkkal együtt megvallottuk a mi hitünket is. Nem maradt tehát más hátra, mint hogy úgy, mint az én Uramnak elhívott és méltatlan szolgája, kihirdessem számotokra az Isten kegyelmét, a ti bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk ingyen kegyelméből a Krisztus érdeméért. Amen.